Ebben a részben az ember légzőszervrendszeréről fogok beszélni. Az ember légzése. A légzés szót kétféle értelemben használjuk, fizikai értelemben és kémiai értelemben. Fizikai értelemben a légzési gázok, széndioxid és oxigén diffúzió, illetve nyomáskülönbség miatti áramlását értjük alatta, ekkor a folyamatot gázcserének, illetve légcserének nevezzük. A légcsere a tüdő és a külső légtér között zajló nyomáskülönbségben alapuló levegő áramlás. A diffúzión alapuló gázcsere lehet külső, ha a gázok kicserélődése a testfolyadék, például vér és a levegő között zajlik a légzőszerv tüdő felületén, illetve belső gázcseréről akkor beszélünk, ha a légzési gázok a testfolyadék, vér és a szövetek között cserélődnek ki a kapillárisok határfelületén. Kémiai értelemben akkor beszélünk légzésről, amikor a légzésnek a biológiai oxidáció folyamatát értjük, ekkor a folyamatot sejtlégzésnek nevezzük. Az oxigén a lebontó anyagcsere során a biológiai oxidációhoz, terminális oxidációhoz szükséges. Az elsősorban a citrátkörben keletkező széndioxid pedig felesleges, felhalmozódása veszélyeztetné a szervezetünk belső egyensúlyát, gyors leadása elengedhetetlen. A széndioxid vízben oldódva szénsavvá alakul, ami a testfolyadékok kémhatását savas irányba tolja el. Ebben az értelemben a légzőrendszer kiválasztó működést is végez. A szükséges oxigént, illetve a felesleges széndioxidot tehát légzési gázoknak nevezzük. Az ember az életveszély kockázata nélkül éhezhet 1-2 hétig, egyes óriás kígyók akár 2 évig, szomjazhat 1-2 napig, ezzel szemben 10 másodpercen belül elveszi az eszméletét, 4-5 perc után már helyrehozhatatlan károsodásokat szenved, ha a központi idegrendszer oxigén ellátása megszűnik. Pihenő felnőtt ember oxigén szükséglete percenként 250 ml, amely fokozott izommunka esetén elérheti a 20-szorosát is. A termelődő széndioxid folyamatos eltávolítása legalább ennyire fontos, hiszen felhalmozódása esetén a vérben szénsavként a kémhatást savas irányba tolja el, ami szintén eszméletvesztéshez vezet. A légzési hányados. A sejtlégzést az időegység alatt keletkező széndioxid gáz és az elfogyasztott oxigéngáz térfogatának hányadosával, az úgynevezett légzési hányadossal vagy respirációs kvócienssel jellemezhetjük. A különféle anyagok légzési hányadosa eltérő. A szénhidrátok légzési hányadosa 1. Oka, hogy egy glükóz lebontásához 6 mol oxigén kell, és az egyenlet másik oldalán szintén 6 mol széndioxid található. Tehát 6 mol oxigén elhasználásával 6 mol széndioxid keletkezik. Ettől azonban lehet eltérés, alkoholos erjedésnél például az értéke 1-nél nagyobb. Fehérjék, aminosavak esetén az értéke 0,8, azaz több oxigén használódik fel, mint amennyi széndioxid keletkezik. Az aminosavakban a szénhidrátokéhoz képest több hidrogén atom van, amely oxigénnel vízzé kapcsolódik, tehát ugyanannyi széndioxid képződéshez több oxigén használódik fel. A zsírok égeti légzési hányadosa 0,7 körül van, aminek szintén a szénhidrátokéhoz képest magasabb hidrogén tartalom az oka. A légzési hányados mérhető értékéből következtetni lehet a sejtekben zajló anyagcsere folyamatok minőségére. A légzőszervrendszer feladatai. Lebonyolítja a külső gázcserét, kiválasztja felesleges széndioxidot, részt vesz a hangképzésben, intenzív légcsere során részt vesz a hőleadásban, belégzéskor kitáguló mellkas negatív mellőri nyomást kialakítva segíti a hasüregi nagyvénákban a vér szív felé történő áramlását. Az ember légutai. Az ember légzőszervrendszerét felső légutakra, orrüreg és szájüreg, és alsóri légutakra osztjuk, garat, gége, légcső, főhörgők, egyre kisebb hörgők, léghújagok és léghújagocskák. Az orr és az orrüreg. Nyugodt légzés esetén a levegő az orron, illetve az orrüregen keresztül jut a tüdőbe. Az orr voltaképpen csupán az orrüreg kiszögellése az arc felé, így megkülönböztetjük az orr külső részét, külső orr, és belső üregrendszerét, az orrüreg. A külső orr. Részben csontos, orrcsont, felső állcsont, részben porcos, részben tömör kötőszövetből tevődik össze. Részei: az orrcsúcs, az orrhát, a két szemgödör közti orrnyereg, orrnyílások és az azokat körülvevő orrszárnyak. kívülről bőr, belülről az orrszárnyak által takart orrüregi előcsarnokban elszorosodott bőr található, amelyben sok fa gyomirigy és szőrtűző helyezkedik el, a belső üregeket nyálkahártya borítja. Az orrüreg. Igen bonyolult járatrendszer, melyet részben a külső orr borít, részben a koponya üregrendszerében található. Az orr üregrendszere két főüregből és az azokból nyíló melléküregekből áll. A főüregek az előső orrnyílásokkal kezdődnek elől, és a hátulsó orrnyílásokkal a garatba nyílnak hátul. A két főüreget középen a csontos, illetve porcos orrsövény választja el. Az orrüreg hátsó részének külső oldalsó falain helyezkednek el a csontos orrkagylók, három pár, alsó, középső és felső. Ezek a légáramlatok megfelelő irányába terelőséért felelősek. A melléküregek az orrüreg kiöblösödéseként fejlődnek ki, ilyen például az arcüreg, homloküreg, rostacsontok üregei és égcsonti üreg. Az orrüregrendszerét, a melléküregeket is nyálkahártya béleli. A nyálkahártya felületét csillós hengers hám fedi, amelyekben igen sok nyálkatermelő kehelysejt van. A csillog csapkodási iránya olyan, hogy a nyálkába beletapadt port a garat felé hajtja, ahonnan a nyelés során a gyomorba kerül. A hám alatti kötőszövet igen gazdag mirigyekben, erekben, nyirokerekben egybeolvad a csonthártyával. Főleg a középső és az alsó orrkagylók egy részén és a velük szemben lévő orrsövény területén gazdag vénás hálózat található. Feladata a beszívott levegő előmelegítése. Ezen érfonatok vérbőségét a nemi hormonok befolyásolják, így az orrvézések egy része összefüggésben lehet a menstruációs ciklussal. A melléküregek nyálkahártyája hasonló, bár vékonyabb és kemesebb mirigyet tartalmaz. Az orrüreg felső részén a nyálkahártya speciális felépítésű, ez a szaglóhám. Az orrüreg feladatai. Nyugodt légzés esetén a levegő az orrüregen keresztül áramlik. Az áthaladó levegő felmelegítése, bővérellátás miatt. Az áthaladó levegő nedvesítése, ezt a mirigyek látják el ezt a feladatot. Az áthaladó levegő bormentesítése, szőrzet és csillózat miatt. Szaglás, a szaglóhámon, és a részt vesz a hangképzésben, mint rezonátor üreg. Egészséges állapotban a mirigyek elválasztó tevékenysége és a belélegzett levegő páratartalma között egyensúly van. A láz alatt vagy a levegő extrém szárassága esetén az egyensúly megbomlik, a nyálkahártya kiszáradhat. Az orrsövén elferdülése hasonló zavart okoz, mivel az egyik orrüreg túl tág, tehát kelleténél jobban veszít párát, ami krónikus nyálkahurutot tart fent. Fertőzéses nyálkahártyahurutnál a nyálkahártya nagy mennyiségű nyálkos vagy gennyes válladékot termel, ez a közönséges nátha. Előidézője lehet vírus, baktérium vagy a nyálkahártya átmeneti lehűlése. A gége. A garat alsó részéből előre és lefelé nyílnak az alsó légutak a gégével. A gége, régies nevén gégefő, lényegében a légcső beszájadzása a garatba. A gége üvegporcos vázból, szalagokból, kötőszövetes lemezekből, izmokból és nyálkahártyából felépített üreges szerv. Porcainak egymáshoz viszonyított helyzete ízületekben változtatható, így nyálkahártyával bélelt űrtere alakváltoztatásra képes, sőt, teljesen elzárható. Ebben a nyálkahártya mélyebb rétegét képező erős rugalmas kötőszövetből álló hártyák visznek fontos szerepet, különösen ezek kitüntetett részei, a hangszalagok. A nyálkahártyát redőszerűen kiemelkedő, két hangszalag megfelelő beállításával a gége egyrészt légmentesen lezárható, másrészt a többé-kevésbé megfeszített hangszalagok között kiáramoltatott levegő a hangszalagokat rezgésbe hozza, és így változtatható magasságú hangok adására teszi alkalmassá. A pajzsporc a legnagyobb, mely előről határolja a gégét. Ez két egymással nem és életkor szerint változó szögben, férfiakban 90, nőkben 120, gyermekekben még tompább, elől összetalálkozó lemezből áll. Minél hegyesebb a pajzsporc lemezeinek szöge, annál hosszabbak a hangszalagok, és ennek megfelelően annál mélyebb a hangfekvése. A mélyhangú férfiak pajzsporca ezért a nyaktól éles szögben kiugrik, ez az Ádám csutka. A fiúk serdülésekor a pajzsporc gyors növekedése okozza jellegzetes hangváltozást, ami annak köszönhető, hogy a serdülő öntudatlanul igyekszik tartani a gyermekkorban megszokott hangmagasságot, majd amikor ez már nem megy, egy ideig kiszámíthatatlanul hol mély, hol magasabb hangot ad, tehát mutál. A gyűrűporc. A pajzsporc alatt található pecsétgyűrűhöz hasonlít, hátra tekintő pecséttel. felső felületéhez ízesülnek a kannaporcok. A kannaporc. Páros, háromoldalú piramis alakú porc, amelynek alapján ízülettel rögzül a gyűrű porchoz. A kannaporc alapjánál erednek a hangszalagok. A gégefedő porca. Levélhez hasonló, vékony, rugalmas porcból álló lemez. Megakadályozza, hogy nyeléskor a falat a légcsőbe jusson. A gége porcait egymással, a nyelvcsonttal és a légcső első porcával erős, kötőszövetes hártyák kötik össze. A hangképzés vagy fonáció. Az emberi beszédben és éneklésben szereplő hangok nagyrészt a hangszalagok aktivitása alapján keletkeznek. A hangszalagok rugalmas kötőszövetes lemezek, melyek a hangredők, a nyálkahártya vastagodásai, szélének elkeskenyedései, a gégében a gége porcai, a kannaporcok és a pajzsporc között feszülnek ki. A hangszalagok között háromszögletű nyílás, a hangrés. A hangszalagok feszítésére, illetve a hangrés beállítására a kannaporcok ízületekkel egymáshoz képest elmozdíthatók. A porcokat több haráncsíkolt izomköteg mozgatja. Normális légzés alatt a hangrés nyitott, háromszög alakú. Hangképzéskor a hangszalagok közelednek egymáshoz, a hangrés szűkül, a kiáramló levegő megrezegteti a hangszalagokat, aminek következtében a hangszalagok feletti légoszlopban rezgéshullámok, hanghullámok keletkeznek. A hang magassága a hangszalagok hosszától, feszességétől és a hangrés alakjától függ. A szűkebb hangrés és a kifeszült, illetve rövidebb hangszalagok magas hangot eredményeznek. Az emberi hang körülbelül 300-3000 Hz közötti frekvenciát foglal magába. A hangerő a kiáramló levegő mennyiségétől és sebességétől függ. Az emberek egyes hangszíne eltérő, aminek az az oka, hogy az adott frekvenciájú alaphang létrehozásakor az úgynevezett felhangok különböző erősséggel szólalnak meg. A felhangok tehát határozzák meg a kialakuló hang színezetét. A személyekre jellemző hangképzéskor a hangok az egyénenként különböző felületekről, mint fogakról, nyelvről vagy szájpadrásról, rezonátor üregekből visszaverődve különböző erősségű felhangokkal dúsulnak, amely eltérő hangszint eredményez. A felhangok, már szóval részhangok, egy zenei hanggal egy időben megszólaló, de külön nem hallható hangok sora. A hangzótest anyaga, alakja és mérete mellett a részhangok mennyisége és ereje határozza meg a hangszínt. Azonos magasságú hangok ezért szólnak másképpen különböző hangszereken és énekhangokon. A tagolás vagy artikuláció. A hangok képzésének és kiejtésének módja. Az artikuláció a gége, az ajkak, a nyelv és a lágy szájpad bonyolult mozgásaiból alakul ki. E mozgások során a gége, a száj és az orrüreg rezonáló tere állandóan változik. A magán és mással hangzók képzésében a gégefőn kívül a garat, száj és orrüreg is részt vesz. A hangképzésben tehát döntő szerepük van a gége feletti képleteknek, melynek alakja, nagysága, akusztikai sajátságai szabják meg az egyén jellegzetes beszéd hangját, orgánumát. A magánhangzók zenei hangjellegűek és a hangszalagok megfelelő beállításával képződnek, melyeket a száj, illetve az orrüreg módosít. A mással hangzók zörei jellegűek, ezek a száj, illetve az orrüregben keletkeznek. A beszéd vezérlésében 6 agyideg vesz részt. 5., 7., 9., 10., 11. és 12. A légcső vagy trachea. 12-14 cm hosszúságú, 17 mm átmérőjű, elől és oldalt hengeres, hátul lelapult, porcos és részben hártyás, nyálkahártyával bélelt cső. Falát C alakú üvegporcos gyűrű, 20 darab, részek képezik elől és oldalt, hátsó fala hártyás, kötőszövetből és sima izomból áll. Nyálkahártyáját csillós hengerhám borítja, a hámban sok nyálka termelőke helysejtel. A csillók csapkodása a garat felé irányul. A légcső két főhörgőre oszlik, amelyek a traheával azonos felépítésűek. A légcső mögött szorosan helyezkedik el a nyernőcső. A hörgők. A két főhörgővel a légutak a tüdőben folytatódnak. A főhörgők egyre kisebb átmérőjű hörgőkre és hörgőcskékre ágaznak, amelyek végül a szüllőfürtre hasonlító léghulyagokban végződnek. Az elágazódások bonyolult rendszere az úgynevezett tüdőfát hozza létre. A főhörgőktől a hörgőcskék felé haladva folyamatosan változik a légutak falának szerkezete. A fal felépítésében egyre kevesebb a porcszövet, és egyre több a kötőszövet és a sima izomszövet. A hörgőcskék falából már teljesen hiányoznak a porcok. A hámszövet is egyre laposodik, a csillós hengerhám helyett a hörgőcskékben már köbhám, a léghulyagok falában laphám található. a tüdő. A tüdő a mellőlegben található páros szerv, oldalról a melkasfal, alulról a rekeszizom határolja, felső csúcsa a kulcsont síkjáig nyúlik. Alakja kúphoz, állománya szivacshoz hasonlítható. A tüdő színe csecsemőkben még rózsaszínű, azonban az életkor előrehaladásával egyre sötétedik a lerakódó por korom miatt. A két tüdő nem egyforma, a jobb kisé nagyobb, a bal oldalin egy bemélyedés biztosít helyet a szív számára. A két tüdő egymás felé eső felszínén található a tüdőkapu, ahol lépnek be, illetve ki a tüdő erei, és itt lépnek be a főhörgők. A tüdőt mély hasadékok lebenyekre takolják, a jobb három, a bal két lebenyből áll. A tüdőt kötőszöveti sövvények, további 10 piramis alakú szegmentumra osztják. A legutolsó hörgőcske elágazások a szőlőfürtszerű léghólyagokban nyílnak, amelyeket léghólyagocskák bonyolult rendszere épít fel. A léghólyagocskák felülete a légzőfelület, itt zajlik a külső gázcsere. Ennek megfelelően faluk igen vékony. A légzőfelület emberben elérheti a 150 négyzetmétert is. A léghólyagocskák felszínén találhatók a labhámsejtek, ezek képezik a légzőfelületet, fagocitáló sejtek, melyek a léghólyagokig eljutott porszemcséket kebelezik be, majd ezek bekerülve a belső felszínt borító folyamatos nyálka áramba, felfelé sodródnak a garatik, ahol a nyeléssel a gyomorba kerülnek, illetve felületaktív anyagot termelő sejtek, melyek váladéka csökkenti a léghólyagocskák felületi feszültségét, s így megakadályozza, hogy kilégzés során a tüdő felszíne összetapadjon. A léghólyagocskák között igen vékony válaszfalban vannak a tüdőhajszál erek, továbbá kötőszöveti sejtek, melyek a tüdő falában található nagy mennyiségű rugalmas rostokat termelik. A tüdő elővázolt szerkezetének leírásakor figyelemben kell venni azt, hogy a tüdő saját térfogatánál nagyobb teret tölt ki, mint egy a tüdő ki van feszítve a mellkas nagyobb üregében. Éppen ezért minden szövet pusztulás a tüdőben egyre nagyobb üregek képződéséhez vezet, hasonlóan egy kifeszített harisnyán keletkező szakadáshoz. Ezért a tüdőben igen rosszak a feltételek a szövetek gyógyulásához. A mellhártya. A tüdőt a mellhártya feszíti ki a mellkas belső felszínére. A mellhártya a nagy savós hártyák, a hashártya, szívburok és mellhártya egyike, melyeket egy rétegű labhám és egy vékony rostos lemez épít fel. A mellhártya zsákszerűen veszi körül a tüdőt. A két tüdőnek külön mellhártya rendszere van. A mellhártyának két lemeze van, a külső lemez a mellkas belső felszínére, a belső lemez a tüdő külső felszínére tapad. A két lemez között surlódás csökkentő savós folyadék található. A mellhártya két lemeze között a nyomás mindig kisebb, mint a tüdőben mérhető nyomás, mivel a tüdőben található nagy mennyiségű rugalmas rost miatt a tüdő igyekszik összehúzódni, de a mellhártya ezt megakadályozza, így a tüdő kifeszül a mellkas falára. Amennyiben a mellhártya két lemeze közé levegő kerül, a tüdő kis gombóccá ugrik össze, ami után képtelen követni a mellkas mozgását. Ez a jelenség a légmell. A légző mozgások. A külső légtér és a tüdő légtere közötti légcserét a légző mozgások teszik lehetővé. A tüdőnek saját izomzata nincs, leszámítva az egyes légutak sima izomzatát, így önálló mozgásra képtelen. A tüdő, mivel a mellhártyák közvetítésével rátapad a mellkas falra belülről, ezért passzívan követi annak mozgását. A légző mozgások lényege, hogy folyamatok során változik a mellkas térfogata. Ez a térfogat változás két tényezőnek köszönhető, a bordaközi izmoknak és a rekeszizomnak. A bordaközi izmokat és a rekeszizmot légzőizmoknak nevezzük. Belégzéskor a külső bordaközi izmok felemelik a mellkast, illetve a rekeszizom összehúzódva ellaposodik. Az aktív izom összehúzódásoknak köszönhetően a mellőreg térfogata megnő, a tüdőben a nyomás csökken, a levegő kívülről a tüdőbe áramlik. Nyugodt belégzés esetén egyszeri légvételrel körülbelül fél liter vagy fél köbdeciméter levegőt szívunk be, melyet légzési térfogatnak nevezünk. Attól függően, hogy a belégzésben mely izmok működése dominál, megkülönböztethetünk hasi légzést, illetve mellkasi légzést. A hasi légzésben a rekeszizom vesz főleg részt, ez a tüdő alsóbb részeit tölti meg levegővel, férfiak, gyerekek, illetve sportolók körében gyakori. A mellkasi légzésnél inkább a bordaközi izmok működése hangsúlyosabb, így elsősorban a tüdő felső része telik meg levegővel, ez inkább a nőkre jellemző. Erőltetett belégzéskor, melyben a vállizmok is szerepet játszanak a váll felemelése révén, összesen körülbelül 3 liter levegőt tudunk beszívni. A légzési térfogaton felüli 2,5 liter levegőt belégzési tartaléknak nevezzük. A kilégzés során a belmellkas visszatér alaphelyzetébe, térfogata csökken, a tüdőben a nyomás nő, így a levegő kiáramlik a tüdőből. A nyugodt kilégzés passzív folyamat a belégző izmok elernyedése miatt történik, a mellkas súlyánál fogva nehezedik rá a tüdőre és összenyomja. Ez segíti a tüdő szövetének nagyfogó rugalmassága, amely a tüdőt összehúzni igyekszik. Erőltetett kilégzéskor már úgynevezett kilégző izmok is közreműködnek, mint például a belső bordaközi izmok, amelyek összehúzzák a mellkast, illetve a hasizmok, amelyek összehúzásukkal a belekre gyakorolt nyomásuk révén erősebben bedomborítják a rekeszizmot a hasüregbe, ez a hasprés. Erőltetett kilégzés során még további 1,5 liter levegőt tudunk kipréselni a tüdőből, amelyet kilégzési tartaléknak nevezünk. A légzés szabályzása. Az agytörzs területén a nyúltvelő és a híd találhatók a légzés automatikus szabályozásáért felelős központok. A nyúltvelőben megkülönböztetünk belégző és kilégző központot. A légzés szabályozásában kémiai és mechanikai ingerek játszanak szerepet. A belégzésben a vér-szén-dioxid koncentrációja alapvető jelentőségű, mivel a belégző központ működését serkenti. Ugyanakkor ennek aktivitása serkentőleg hat a kilégző központra, ami gátolja a belégző központ további aktivitását. A nyugodt kilégzésben a tüdő falában található feszülés érzékeny mechanikai receptorok játszanak szerepet, mivel a tüdő kitágulásakor, azaz belégzéskor gátolják a belégző központ működését, megszakítva a belégző mozgásokat, utat adva a passzív kilégzésnek. Nyugodt légzés működtetésében csak a belégző központ ritmikus aktivitása játszik szerepet, az erőltetett kilégzésben a járulékos légzőizmok, hasizmok, belső bordaközi izmok működésével, ugyanakkor már a kilégző központ is funkcionál. A Danders modell. A légzőrendszer nyomás és térfogat változásainak összefüggéseit a Danders féle tüdőmodell kísérlettel demonstrálhatjuk. A kísérlet egy olyan harang alakú üvegbúrában, mellkas, végezzük, amelyet alulról egy gumimembrán, azaz rekeszizom, felül pedig egy kétfuratú gumidugó zár el. Az egyik furatban egy elzárható üvegcső található, a másikban egy olyan üvegcső, légcső, amelyre egy rugalmas légkömb, azaz tüdő csatlakozható. A Danders harang és a tüdő közti tér a mellhártyák közti teret, a légkömb belső tere a tüdő belső terét modellezi. A rekeszt modellező gumimembránt erősebben lehúzva a harang és a tüdő közti térben a légköri nyomásnál alacsonyabb nyomást hozunk létre, amelyet a léggömb rugalmas fala passzívan követ, a léggömb kitágul és a levegő áramlik a belsejébe. Belégzés. A gumilapot elengedve, az visszatérve eredeti helyzetével befokozza a nyomást a harang belsejében, a léggömb összenyomódik és a levegő kiáramlik. Ez a kilégzés. A légcsere térfogati jellemzői. Légvételenként kicserélt levegő térfogatát megszorozva a percenkénti légvételek számával megkapjuk a légzési perc térfogatot. Nyugodt légzés esetén a perc térfogat 8 liter, mivel percenként 16-szor veszünk levegőt, légvételenként fél liter levegőt kicserélve. Fizikai, illetve pszichés terhelés hatására a perc térfogat jelentősen fokozódhat, amely egyrészt a megnövekedett légzésszámnak, illetve a megnövekedett légzési térfogatnak köszönhető. Nyugodt légzés esetén egyszeri légvétellel fél liter levegőt ventillálunk, ez a légzési térfogat. Erőltetett belégzéskor további 2,5 liter levegőt tudunk beszívni, amit belégzési tartaléknak nevezünk. Erőltetett kilégzés során 1,5 liter levegőt tudunk még kipréselni a tüdőből, amit kilégzési tartaléknak nevezünk. Ekkor még mindig marad levegő a tüdőben, amit semmilyen körülmények között nem tudunk kifújni, ez a maradék levegő, amely körülbelül 1 liter. Az egy légvétellel max beszívott, majd kifújt levegő térfogatát vitálkapacitásnak nevezzük, amely körülbelül 4,5 liter. Fizikai terhelés során az intenzív izomműködés energia szükségletének fedezéséhez fokozódik a biológiai oxidáció, amelynek eredményeképp nő a vér széndioxid koncentrációja, ami légzőműködések intenzitásának, légzési perc térfogatának növekedését eredményezi. Minél intenzívebb fizikai terhelésnek van kitéve egy szervezet, annál több oxigénre van szükség a működő izmok energiaellátása érdekében. Oxigén felvevő képesség azonban korlátozott és egyénileg változó. A test által maximálisan felvehető és szállítható oxigén mennyiségét az oxigéntelítettség maximális értékével adhatjuk meg. Az oxigéntelítettség maximális értéke kor, nem és edzettség függő. A megnövekedett oxigénigényt az edzett szervezet légzés szám növekedése mellett, a légzések mélységének növelésével, az edzetlen szervezet inkább a légzés szám fokozásával biztosítja. Tehát például futás közben egy sportoló percenkénti légzés száma kevesebb, mint egy nem sportolói, miközben légzési perctérfogatuk közel azonos. Egy átlagos fiatal ember oxigéntelítettségi maximuma 45 ml per minutum per kilogram, mint nőknél ez az érték várhatóan 38 ml per minutum per kilogram. Ezek az értékek edzéssel növelhetők, de az életkorral csökkennek. A fizikai igénybevétel hosszú távon a tüdő levegőben fogadó képességének növekedésével jár, aminek egyenes következménye a tüdő vitálkapacitásának növekedése. Ennek értéke átlagos felnőtt szervezet esetében 4,5 köbdeciméter körüli sportolóknál és fúvós hangszeren játszó zenészeknél elérheti a 6-7 köbdecimétert is. Sportolás közben a légzés tudatos szabályozásával törekedni kell arra, hogy a légzés szaporasága helyett lehetőleg a lélegzetvételek mélységét növeljük, a vitálkapacitás minél nagyobb mértékű kihasználása érdekében. A vitálkapacitás mértéke függ a kortól és a nemtől, lányoknál kisebb, fiatalabb korban a vitálkapacitási értékek kevésbé függenek a nemtől és az edzettségi állapottól. A légcserét kísérő nyomásváltozások. Belégzés során a tüdőben eleinte csökken a nyomás, majd a folyamat második felétől ismét növekedik, míg el nem éri újra a légköri nyomás értékét. Kilégzéskor eleinte növekedik a nyomás a tüdő légterében, majd a folyamat második felétől elkezd csökkenni, addig, ameddig egyenlő nem lesz ismét a légköri nyomással. A mellhártya két lemeze között a nyomás végig kisebb, mint a tüdőben, ami biztosítja, hogy a tüdő rátapad a mellkas belső felszínére. A különbség a tüdőben mérhető nyomásváltozáshoz képest, hogy a belégzés során majdnem mindvégig csökken, a kilégzés során pedig mindvégig nő a nyomás a két lemez között. A légzési levegő összetételének a változása. Az egyes légzési gázok diffúziójának arányát a koncentráció különbségek, ami ezzel arányos a parciális nyomás különbségek határozzák meg. A parciális nyomásérték az a részleges nyomásmennyiség, amely a gázkeverék összes nyomásából az illető komponensre jut. A tüdőben a levegő összetétele különbözik a külső levegő összetételétől a gázcsere miatti, kevesebb oxigént és több széndioxidot tartalmaz. A tüdőben az oxigén tartalom 13,3 kilopaszkál, a széndioxid tartalom 5,3 kilopaszkál. A tüdőbe érkező védens vérben az oxigén 5,3 kilopaszkál, tehát az oxigén a vérbe diffundál, a széndioxid 6,1 kilopaszkál, azaz a vérből a tüdőbe diffundál. A légzőszervrendszer egészségtana. Orrmelléküreg gyulladás, sinusitis. Az orr melléküregeinek gyulladása, amelynek során az üregeket borító nyálkahártya megduzzad, kényes válladékot termel, ami az üregekben felhalmozódik. A betegséget leggyakrabban baktériumok okozzák, ezért kezelése antibiotikumokkal történik. Esetenként szükségessé válhat a melléküregek antibiotikumos oldatokkal történő kimosása. Olnyárkahártya gyulladás, rinitis. Különböző típusú gyulladások összefoglaló neve. Leggyakoribb az allergiás eredetű szénanátha és a heveny fertőzéses, hurutos, közönséges nátha. A szénanátha. Egyike a legelterjedtebb allergiáknak. A szénanáthát leggyakrabban növényi pollenek vagy különböféle penészek, illetve házi poratkák ürüléke okozhatják. Az allergiás rinitis tünetei a következők: orrfolyás, szemkönnyezés, tüsszögés vagy viszketés. A szezonális allergiás rinitis a szezonálisan jelentkező tünetek elnevezése, melyeket fák, füvek és gyomok pollenje vált ki. Az egész éves allergiás rinitis azon tünetek elnevezése, amelyeket a házipor, állati szőr vagy az épületek alaksorában és fürdőszobákban megjelenő penész okoz. Nátha vagy rinitis. Az orrnyálka hártyájának hurutja. Intenzív váladéktermeléssel járó nyálkahártya gyulladás, leggyakoribb megbetegedések egyike. A közönséges heveny nátha legtöbbször egyszerű megfülésből ered, bakteriális, illetve vírusfertőzés okozza. általános rosszulét, bágyadság, fejfájás, időnként borzongás érzés, néha csekély hőemelkedés jellemzi. Bőrváladékképződés indul az orrban, ami híg, majd sűrűbb orrfolyást eredményez. Orrpolip. A polip az orr melléküregekből kitüremkedő, halvány rózsaszínű, hosszabb, rövidebb nyelű, nyálkahártya képződvény, szövetburjánzás. A szövet tanilag mindig jó indulatú, azonban viszonylag gyakran kiújul. Keletkezésének pontos okát ma sem ismert, feltehetőleg több tényező is előidézheti. A legvalószínűbb a fertőzéses vagy allergiás eredet. Tünetei. Különböző súlyosságú orrlégzési zavar, amely akár az orrlégzés teljes megakadályozásáig is elterjedhet, orrfolyás, szagláscsökkenés. Előre haladottabb állapotban csak műtéttől, polipok gyökeres eltávolításától várható eredmény. Orrsövényfertülés. Az orrüreget ketté választó sövény elhajlása. A fejlődés során alakul ki a porcos és a csontos rész eltérő növekedési üteme miatt. Akadályozhatja a légzést, az orr melléküregekben képződő válladék elfolyását. Műtéttel jól korrigálható. Garatgyulladás vagy torokgyulladás, faringitis. Rendszerint bakteriális vagy vírusfertőzés, közönséges megfázás, influenza okozza. A garatot bélelő nyálkahártya enyhén vagy erősen gyulladt, előfordul, hogy fehéres színű lepedék fedi. Láz, a nyaki nyirokcsomag duzzanata jellemző. Kezelése leginkább antibiotikumokkal történik. A torokgyulladáshoz gyakran társul akott középfülgyulladás, mivel a garat a fülkürtön keresztül kapcsolatban áll a középfüllel. A középfülgyulladás a felső légutak gyulladásos folyamataival kezdődik, vagy annak a kísérletében zajlik le, a fülkürtön keresztül bejutó kórokozóig idézik elő, amelyek a felső légutak megszokott baktérium flórájának felelnek meg. A rekedtség. Rekedtségről akkor beszélünk, amikor a fülünkkel észrelt emberi beszédhang nem tiszta. Ez a beteg szempontjából azt jelenti, hogy hangját nehezen vagy nem tudja modulálni, nem tudja a hangerejét fokozni. Rekedtségnek több oka is lehet. Leggyakrabban egyszerű gége és hangszálgyulladás áll a háttérben, melynek során a hangszálak megduzzadnak és megvastagodnak. Gyakran társul felső légúti fertőzéshez, de okozhatja túlzott mértékű dohányzás, kiabálás, hangos éneklés, vagyis a hangszalagok túl erőltetése is. Hörghurut vagy bronchitis. A bronchitis a hörgők, bronchuszok, gyulladások megbetegedése, melynek során egyebek mellett fokozódik a légúti váradék termelés. A bronchitis leggyakrabban valamilyen vírus vagy baktérium okozza, általában felső légúti hurutos betegség, nátha szövődménye. Ha a bronchitis nem gyógyul megfelelően, például agresszív kórokozó vagy gyengült immunrendszer miatt, a folyamat előre haladtával tüdőgyulladás alakulhat ki. A leggyakoribb tünetei köhögés, rossz közérzet, enyhe láz és hátfájás. Az asztma. Az asztma az alsó légutak krónikus gyulladásos betegsége, amit rohamokban jelentkező, nehéz légzés kísér. Időnként a kis légutak erősen beszűkülnek, ami köhögést, simpoló kilégzést vagy mellkasi szorító érzést, légszomjat okoz a betegnek. Asztmás roham alatt a hörgőfal sima izmai görcsösen összehúzódnak, a hörgők keresztmetszete beszűkül, sűrű, tapadós nyák zárja el a levegő útját. A hörgő rendszerben zajló krónikus gyulladás miatt a hörgők túl érzékenyé válnak. Gyermekkorban a tünetet leggyakrabban allergia okozza, de kiválthatja légúti vírusfertőzés, levegőszennyezés, fizikai terhelés, lelki terhelés is. Tuberkulózis vagy TBC. Okozója a Mycobacterium tuberculosis, Koch-féle baktérium, melynek emberi és szarvasmarha eredetű alfajtáit szoktuk megkülönböztetni. Ez utóbbi fertőzés lényegesen veszélytelenebb, főként a gyermekkori TBC-s fertőzések okozója. A betegség elsődlegesen a tüdőt támadja meg, pulmonáris TBC, de ha a baktériumok a véráramlással szétszóródnak, megtámadhatják a központi idegrendszert, a nyirokrendszert, a keringési rendszert, ivarszerveket, húgyutakat, csontokat, ízületeket és még a bőrfelületeit is. Extra pulmonáris TBC. A betegség cseppfertőzés útján terjed. A tüdőt támadó TBC beteg tüdejében rögök, gümők keletkeznek. A gümő latinul tuberculum, gümőkor. Tünetei, mell, illetve hátfájás, vérfelköhögése és 3 hétnél további köhögési rohamok, valamint láz, borzongás, izzadás, különösen alvás közben, étvágytalanság, fogyás, sápadtság és gyakori fáradtság. Részben a kórokozó fertőző képességétől, részben pedig a szervezet ellenálló képességétől függ, hogy a szervezetbe jutott baktérium betegséget okoz-e vagy sem. Az egészséges szervezet a tuberkulózis baktériumban szemben úgy védekezik, hogy a baktériumok körül egy kemény burok alakul ki, amelyben ugyan a baktérium életben marad, de nem betegít meg. Az így keletkező gümő fokozatosan növekszik, közepén elsajtosodhat. Ha a szervezet nem képes elpusztítani a kórokozókat, a gümős góc tovább növekszik, sőt újabb gócok keletkeznek, melyek később egybeolvadhatnak, idővel elmeszesedhetnek, bennük a kórokozók akár éveken át fennmaradhatnak lappangó állapotban. Az alvó baktériumok aktiválódása, szaporodása bekövetkezhet, ha a beteg immunrendszere legyengül. Amennyiben a gócok ellágyulnak, levegővel telnek meg, úgynevezett karvenák jönnek létre, tartalmuk fertőző. Általában a legyengült immunrendszerű, rossz egészségügyi állapotban lévő, nem megfelelő higiéniás viszonyok között élő emberek vannak jobban kitéve a fertőzés veszélyének. A tuberkulózis megelőzésére szolgáló BCG oltás Magyarországon kötelező. Az első oltást a gyerekek csecsemőkorban kapják. Gyermek és tinézser majd felnőtt korban ismételt TBC próbáktól függően a BCG oltást szükség esetén megismétlik. Tüdőtuberkulózis gyógyszeres, antibiotikumos kezelést igényel, és ma már minden formája gyógyítható, több-kevesebb sikerrel. A tuberkulózis a történelem során az egyik legtöbb halálesetet okozó betegség volt. 1901-ben Magyarországon a halálesetek 25%-át okozta a TBC, amit magyar népbetegségnek tartottak, és amit a tömegek nyomorából és szegénységéből eredő, tömegesen egészségtelen életmód terjesztett el. Tüdőgyulladás vagy pneumonia. A tüdőgyulladás olyan fertőzés, amely a léghólyagokat és a környező szöveteket érinti. Ez a betegség a hatodik leggyakoribb halálok, a kórházban szerzett halálos fertőzések közül pedig a leggyakoribb. Fejlődő országokban a tüdőgyulladás a vezető, vagy a súlyos hasmenés után a második leggyakoribb halál ok. A tüdőgyulladás nem egyféle betegség, hanem sok fajtája van, amelyeket többek között különböző mikroorganizmusok, vírusok, baktériumok okoznak. A tüdőgyulladás általában a kórokozó belégzésével kezdődik, de néha a véráram útján vagy a tüdő környékéről közvetlenül átterjedő fertőzések okozzák. A felnőttek tüdőgyulladását okozó leggyakoribb 50%-ban baktériumok a Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus és a Legionella. A vírusok 30%-án, például az influenza és a varicella vírus szintén okozhatnak tüdőgyulladást. A Mycoplasma pneumoniae egy baktériumhoz hasonló mikroorganizmus, mely különösen idősebb emberek, gyermekekben és fiatalabb felnőttekben okoz gyakran tüdőgyulladást. Néhány gomba szintén előidézhet tüdőgyulladást. Ritkábban irritáló gáz, füst vagy allergiát okozó por permet is okozhatja. A tüdőgyulladás kialakulási mechanizmusai alapján elkülönítendők, az elsődleges tüdőgyulladás épp tüdőben keletkezik és legtöbbször vírusok okozzák. Másodlagos pneumoniák már valamilyen meglévő, akár tüdőbetegség talaján fejlődnek ki. A szekundár tüdőgyulladás évente visszatérő influenza járványok leggyakoribb szövődménye is. A baktériumok könnyű behatolását a kórokozók belégzése és a légúti hám sérülései tehetik lehetővé. A tüdőgyulladás követheti sebészeti beavatkozásokat, különösen a hasi műtéteket, illetve a mellkasi sérülést okozó baleseteket, mert ezek az állapotok nehezítik a légzést, csökkentik a köhögési képességet, és ezáltal akadályozzák a nyálk kiürülését. A tüdőgyulladás leggyakoribb tünetei a köpettel járó köhögés, mellkasi fájdalom, borzongás, láz és nehéz légzés. Ezen kívül levegővételre, köhögésre, fokozódó oldalszúrás, fájdalmas légzés, légszomj, hidegrázás, izzadás, fáradékonyság, levert rossz közérzet, súlyos formában szapora pulzus, felületes kapkodó légzés, szederjes bőr és nyálkahártyák jellemzők. A tüdőgyulladás gyanúja esetén a mellkast stetoszkóppal hallgatják meg. A tüdőgyulladás rendszerint megváltoztatja a stetoszkópban hallható légzési hangokat, a tüdő feletti hóropogásra, szörtyögésre emlékeztető hang hallható. A tüdőgyulladás diagnózisát a legtöbb esetben a mellkasröntgen erősíti meg. A tüdőembólia. A tüdőartériák odasodródott vérrög által okozott elzáródása. A vérrög vagy embolus leggyakrabban az oldal alsó végtag mély vénáiból származik. Az elzáródást néha okozhatja zsír, csonttörés után, vagy levegő, puhvárbaleset során, vagy vénás injekció beadása közbeni hiba miatt is. Tünetei: nehéz légzés, hirtelen köhögési roham, mellkasi fájdalom. Nagyon súlyos tüdőembolia sokkos állapot vagy eszméletvesztést is okozhat. A Casson-betegség vagy más néven dekompressziós betegség olyan tünetegyüttes, mely során a nagy nyomáson, a mélyben, a testfolyadékokban oldódott nitrogén a nyomás hirtelen csökkenése miatt emelkedéskor buborékokat képez a szövetekben és a vérben, melyek elzárhatnak kisebb artériákat. A Casson-betegség különösen búvárokat és magas nyomású környezetben dolgozókat, például mély építőket fenyeget. A dohányzás és a légzőszervi megbetegedések. A dohányzás napjainkban az alkohol után a második legveszélyesebb, halálos áldozatokat követelő legális droghasználat. Magyarországon az áldozatok száma évente körülbelül 28 ezer. Fontos, hogy a dohányzók mely életkorban kezdik el a dohányzást. Minél fiatalabb korban szokik rá valaki, annál nagyobb a tüdőrák kialakulásának kockázata. Körülbelül 4000 különböző vegyület található a cigarettában, amelyeknek csak egyike a függőség kialakulásáért felelős drog, a nikotin. Körülbelül 50 vegyületről ismert, hogy rákkeltő hatású, kátrányvegyületek. Ezen kívül jelentős a dohányfüst szénmonoxid tartalma. A nikotin nagyobb mennyiségben erős, halálos méreg, kis mennyiségben akár 10 másodpercen belül fokozza a szívműködést, emeli a vérnyomást, javítja a központi idegrendszer vérellátását, átmenetileg fokozza a szellemi teljesítményt, a koncentráló képességet, serkenti a központi idegrendszer jutalmazó központjának működését, oldja a szorongásokat, javítja a kedélyállapotot, csökkenti a vázizomzat vérellátását. A nikotin lebomlása is nagyon gyors, körülbelül 20 perc a felelőzési ideje, ezért nem okozhat mérgezést. A nikotin a tüdő erején keresztül jut a vérbe, a keringés eljuttatja az agyba, ahol a nikotin érzékeny acetinkolin receptorokhoz kötődik, hasonló szerkezete miatt, a középagyban dopamin felszabadulását váltja ki. A felszabaduló dopamin élénkséget, kellemes közérzetet, örömérzetet okoz, oldja a feszültséget, javítja a koncentráló képességet. Ez a vegyület felel meg az úgynevezett jutalmazó hatásért, mely nikotin függőség kialakulásához vezet. A dohányzás átlagosan kb. 10 évvel rövidíti meg a várható élettartamot. A tüdő, gége, szájüreg, nyelőcső és húgyhólyagrák egyik rizikófaktora. A veszély megsokszorozódik, ha a dohány és alkohol függőség együttesen lép fel. Azok között, akik mindkét káros szenvedélynek hódolnak, az előbb említett betegségek kockázata 35-ször nagyobb. A tüdőrákos megbetegedések 80%-áért felelős. A szervezetbe került szénmonoxid megakadályozza a vörösvértestek oxigénszállítását, mivel sokkal erősebben kötődik a hemoglobinhoz, mint az oxigén. Az oxigén hiány pedig többek között rontja a fizikai és szellemi teljesítményt, lassítja a növekedést és fejlődést, elősegíti az érelmeszesedés kialakulását. A légutak nyálkahártyáját fokozott nyálkatermelésre serkenti. A légutakban lerakódó nyálka köhögésre ingerel, krónikus hörghurutot okoz. A légutak csillóinak működését gátolja, így a szennyeződések eltávolításának hatékonysága csökken. A légutak csillóinak, a léghúlyagocskák közötti válaszfalak felszívódnak, tüdőtágulást eredményezve, aminek következtében csökken a légzőfelület, ez a COPD nevű betegség. Csökkenti a szarfakant termelődését, ami a léghúlyagocskák felületi feszültségének növekedését és a légzőfelszín összetapadását eredményezi. Elősegíti az agyvérzés, szívkozóérú elmeszesedés, infarktus, érszűkület kialakulását. Fokozza a gyomorsav elválasztását, ezért a dohányzók között gyakori a fekélybetegség. Elősegíti az ingyulladás és a fogágybetegség kialakulását. Impotenciát okozhat érszűkítő hatása miatt. Hátrányos a fogamzása. A terhesség alatt megnöveli a magzati halálozás, koraszülés, a fejlődés visszamaradásának, a születendő gyermek értelmi fogyatékosságának valószínűségét. Kisebb lesz az újszülöttek testsúlya, testhossza, fej- és mellkörfogata. A szoptatás alatt károsítja a csecsemő egészségét, mivel az anyatej közvetíti a dohányfüst méreg anyagait. A dohányfüstös környezet a nem dohányzók egészségét is veszélyezteti. A tüdőrák. A tüdőrák a tüdőben növekvő rossz indulatú daganat. A rák a hörgőjáratokban vagy a tüdőszövetben alakul ki. Kialakulhat primár daganatként, de képződhet áttétként is. Kialakulásának rizikó tényezői. Dohányzáshoz köthető vegyi anyagok, kátrány származékok, passzív dohányzás, hosszú távon dohányfüstös környezetben való tartózkodás, otthon vagy munkahelyen, környezeti tényezők, mint légszennyeződés, például aszbeszt, egyéb vegyi és radioaktív anyagok kikerülése a levegőbe. A tüdőrákosok 80%-a dohányzott vagy jelenleg is dohányzik, azonban nem lehet megjósolni, hogy egy aktív dohányosban kialakul-e, és ha igen, mikor alakul ki tüdőrák. A tüdőrák kialakulásának kockázata sokszorosabb dohányosokban, szemben a nem dohányzókkal. A tüdőrák kockázata csökken a dohányzás abbahagyását követően, de még így is magasabb, mint azokban, akik soha nem dohányoztak. Az Egészségügyi Világszervezet, vagy WHO 2003 áprilisi jelentése szerint mintegy 10 millió újonnan felfedezett daganatos beteget regisztráltak 2000-ben világszerte. Ugyanebben az évben 6 millió 500 ezeren haltak meg daganatos betegségük következtében. 2020-ban már mintegy 15 millió új beteggel kell számolni. A tüdőrák fordul elő a leggyakrabban, 1 millió 200 ezer új megbetegedés. Magyarországon, ellentétben a fejlettebb nyugati országokkal, a tüdőrák epidemiológiai mutatóinak alakulása az utóbbi évekig rosszabbodó tendenciát mutatott. A pulmonológiai intézmények nyilvántartásában az új betegek száma 1970-ben 2530, míg 2004-ben 6516 volt. Az összes regisztrált betegszám 2000-től számítva évente több mint 800-zal emelkedett. Kezdeti tünetei: újonnan keletkező köhögés vagy meglévő köhögés megváltozása, vérköpés, vérmegjelenése a köpetben, köhögést követően, légszomj, mellkasi fájdalom. A tüdőrák diagnosztizálására alkalmazott vizsgálatok az alábbiak. Képalkotó vizsgálatok, mint röntgen, CT vagy MRI, szöveti, hisztológiai, illetve sejtani vagy citológiai vizsgálatok, vérvizsgálatok. A cisztás fibrózis. A cisztás fibrózis a CFTR gén mutációjának következtében kialakuló ioncsatorna rendellenesség, melyet a külső elválasztású mirigyek kivezető csövének hámsejtjeiben egy klorid ioncsatorna hiánya okoz. A rendellenesség oka, hogy a hibás csatorna fehérje feldolgozása nem megfelelően megy végbe az endoplazmatikus hálózatban, a fehérje ezért nem jut el a sejtmembránig, és így nem épül be oda. A cisztás fibrózisban szenvedők sűrű, ragadós nyálkát termelnek, ami nagyon nehezen ürül ki a légutakból. Sok más szerv mellett, mint a beleg, hasnyálmirigy és az ivarutak, a légutakat érinti legsúlyosabban a betegség. A beteg általában időlt tüdőgyulladásban szenved.